Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Balassa Levente, a Siemens ZRT Smart Infrastructure szakmai igazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást, jó napot kívánok.
Én köszönöm.
Aki zuhanyzott már reggel jéghideg vízben, meg még a kávéja se főtt le, az pontosan tudja, hogy ha áram van, akkor minden van. De honnan van most maga az energia? Hogy lesz abból áram? Hogy jut el az én kávéfőzőmig?
Hú, egy eléggé tág kérdést tesz föl, de egy picit onnan közelíteném a dolgot, hogyha ma körbenéz mindenki, mindenki telepíti a háztetejére ugye a napelemet.
Meg az erkélyre.
Meg az erkélyre. Meg nagy 20-50 megawattos napelemparkok épülnek. És innentől kezdve ugye van egy energiatranszformáció a piacon, a régi hagyományos 8-10 erőműhöz képest, amik ontották az energiát és jutottak el egy irányban a végfelhasználóig, a házba, most igazából minden egyes felhasználó akár te energiatermelő is lehet. Na most itt jön be az, hogy mennyire változik meg a magyar villamosipar, a magyar villamosiparnak a szerkezete, és ezt kell tulajdonképpen egy technológiai fejlődésnek követnie.
Jó, de az, hogyha én egyszer csak elkezdek termelő is lenni, az honnan kezdve nem zökkenőmentes? Ha visszatermelek, ott látom az utca sarkon a nagy olajos transformátort, azon még simán átmegy? Vagy ott az első pont, amikor problémák lehetnek?
Elméletileg nem kéne, hogy probléma legyen, de gyakorlatilag jól megfogtam, mert itt vannak már az első problémák. Ugye azt kell látni, hogy akkora kapacitások jelentek meg ma a villamosiparban, amik korábban nem voltak. A magyar villamosipar, vagy ha nézzük globálisan, a villamosipar az elmúlt 100 évben fejlődött ki. Erre leraktuk a különböző transformátorokat, különböző kapacitásokkal, leraktuk a különböző kábelvastagságokat, és ezek úgy voltak méretezve, hogy háromszoros fogyasztási kapacitást el tudjanak vinni. Ma, mivel mindent átpróbálunk tenni villamos energiára, mert az zöld energia, pluszban ez egy biztonságos országhatáron belül termelt energia, ezért ezek a kapacitások, a beépített kapacitások nem elegendőek, és amit mond, hogy ha például én a háztetőmön ott van a napelem, ez elkezd termelni, ha az a trafóház, ami ott a körzetet ellátja, az fizikailag nincs arra méretezve, vagy nem volt arra méretezve, és nem volt hozzányúlva, akkor kvázi nem tudja, elképzelhető az a helyzet, hogy nem tudja befogadni az általam termelt energiát, hiába van nekem egy szaldószerződésem az áramszolgáltatóval.
Mi történik akkor, hogyha egy trafó nem tudja befogadni az általam termelt energiát? Azért kérdezzem, mert az áram az egy fura dolog, nem látszik, csak ha feszültség alatt van a vezeték, akkor a fogása más.
Korrekt. Megemelkednek a feszültségszintek, innentől kezdve a házamnak a napenergiája az tulajdonképpen nem fog elmenni a trafóállomás felé. És innentől kezdve nem fog termelni. Na most itt jön be az, hogy körülbelül Magyarországon 60 ezer ilyen trafóállomás van. Na most itt jön be a technológia szerepe, hogy ha ezt pillanatok alatt mi ezt transzparensé tudnánk tenni, akkor pillanatok alatt látnánk azt, hogy melyik az a trafóház, trafóállomás, amelyik túl van terhelve, melyik az, amelyik alul van terhelve, vannak még extra kapacitások. Miért jó ez? Mert ma a fogyasztó azt látja, hogy abban a pillanatban, amikor elkezd termelni a saját napeleme, akkor tulajdonképpen, ha látja azt, hogy ez nem megy be a hálózatba, akkor a szaldó elszámolásban se jelenik meg, tehát az éves elszámolásban neki ez nem jelentkezik pluszba. Tehát ezért kell az, hogy fejlesszük a mai villamos hálózatunkat, és itt még csak a kisfeszültségű hálózatról beszélek, ami meg aztán teljesen buta, semmiféle automatizmus, semmiféle mérés nem került az elmúlt 50 évben tulajdonképpen itt üzembejezve. Tehát ahhoz, hogy mi ezeket, lássuk ezeket a anomáliákat, ehhez kell a legújabb technológia, érzékelők, és az, hogy az áramszolgáltatókhoz ez eljusson, és nem pedig úgy jusson el, hogy tulajdonképpen fölhívom az áramszolgáltató ügyfélszolgáltatót, és azt mondom, hogy baj van, gyerekek, nem terhelek bele, nem termelem föl a hálózatra a villamos energiát, tehát magyarán a beruházásom, amit beruháztam ebbe a napelembe, az nem fog megtérülni nekem mondjuk 10 év alatt.
Jó, de ezek az utca végén álló kisfeszültségű berendezések, a trafók, ezek régi berendezések, ezeket hogy lehet transzparenssé tenni? Be kell dugni valami szondát, mérőpontokat kell beépíteni, az föl kell tenni az internetre, föl kell tenni a felhőbe, és akkor valaki nézi?
Nagyon jó, amit mond. Ugye, ha azt mondjuk, hogy körülbelül Magyarországon 60 ezer ilyen trafóállomás van.
Kicsit soknak hangzik.
Igen, de ez normális is tulajdonképpen. Ez normális is, és nem olyan számos. De Mi a Siemensben abban az irányba mentünk el, hogy hogy lehet ezt a legegyszerűbben megoldani. Ugye tudjuk azt, hogy amikor egy bejelentés érkezik például az áramszolgáltatóhoz, akkor oda a karbantartás az kimegy. Ha a karbantartás képes egy kis intelligens boxot berakni, és bizonyos olyan mérőköröket elhelyezni, amivel látom azt, hogy a trafóállomásnakból kimenő áram és feszültség jelek milyen szinten vannak, ebből teljesítményeket is tudok nézni, akkor tulajdonképpen látom, hogy az a trafókörzet túl van-e terhelve, nincs-e túlterhelve, és nyilvánvaló, hogy itt bejönnek azok az dolgok is, hogy amennyiben ezek túl vannak terhelve, vagy például egy 80-85%-nál túlterheltek, akkor ezeket ki kell bővítenem. És tulajdonképpen ezek lesznek azok a beruházási indikátorok, amik az áramszolgáltatónak is azt mondja, hogy hoppá, ezekre a pontokra nekem be kell ruháznom. Nem pedig az van, ugye, hogy nagyon sok napelem került letelepítésre, és azt mondom, hogy kvázi az egész rendszert ezt ki kell cserélnem, az összes kábelt ki kell cserélnem, hanem kvázi azt mondom, hogy célirányosan megyek, és a beruházásaimat így tudom megoldani, és így tudom a felhasználóknak, illetve a termelőknek biztosítani azt, hogy a rendszer, a villamos rendszer az rendelkezésre álljon.
Azt fogják csinálni, hogy minden ilyen elosztó helyre egy trafóba kimennek, feldugják ezt a mérőeszközt, ez a mérőeszköz elküldi a jelet valahová, és akkor egy időpillanatban az egész hálózaton látják, hogy hol van túlterhelés.
Földobják, a legegyszerűbb, a Siemens részéről a legegyszerűbb, földobják ezt a felhőbe, ez egy előkészített Google Maps-es térképet kell elképzelni, és abban a pillanatban, hogyha egy adott szintet meghúzok, hogy 85%-ban nál jelezzen ez például a piros jelzést, akkor bejelez a karbantartóknak, hogy hoppá, itt túl van terhelve a rendszer, ki kell menni, és itt vagy rendszert kell bővíteni, vagy pedig szólni kell a fogyasztóknak, hogy oké, jelen pillanatban ez a rendszer ezt így nem bírja el.
Mennyi prekogníció lehet a rendszerben? Magyarán képes lesz-e valaha azt jelezni a karbantartóknak, hogy hol lehet később hiba? Tehát látja a folyamatokat, és azt mondja, hogy előbb-utóbb itt probléma lesz, menjünk ki előbb, mint a probléma.
Erre talán egy olyan szimbolikus választ tudok adni, hogyha beülök délután az autómba, és elindulok, akkor nekem kidobja például a navigációm, hogy edzésre megyek. Tehát kvázi a szokásokat, ezeket, illetve az, hogy mikor van fogyasztás, mikor van termelés, időjárás függő termelés, ezt abszolút le tudjuk fogni különböző digitális, illetve szoftveres rendszerekkel, és még itt nem is beszélünk igazából mesterséges intelligenciáról, ami például egy tanuló lehetőséget tesz lehetővé, és úgy történjenek a beavatkozások. Tehát a rövid válasz az, hogy igen, azzal, hogy egyre több ponton történik energiatermelés, egyre több berendezést rakok át villamos fogyasztásra, ezáltal egyre komplexebb a rendszerem, tehát ezt nem tudom máshogy megoldani, csak úgy, hogy ezeket fölrakom egy felhő infrastruktúrába, és tulajdonképpen egy analízisnek vetem alá, ami jelzi azt, prioritásokként elosztva, hogy hol kell beavatkoznom.
De ezzel meg tudják mondani, hogy a hálózat üzemeltetőinek, a karbantartóknak hol kell beavatkozni. Egyel kisebb szintre, az én lakásomba be tudnak nézni valahol? Mert nálam is lehetnek problémák. Vagy az még nincs meg?
Ugye én egy picit máshonnan kezdeném. Ha nagyon a fogyasztótól megyek, nyilvánvaló, hogy ez lenne a legjobb. De ugye ezt az egészet általában föntről szoktuk nézni. Tehát az a nagyon fontos, hogy középfeszültségű szinten, illetve kisfeszültségű szinten elegendő energia legyen a rendszerben. Az, hogy milyen állapotban van a fogyasztónak a legvégén egy családi házban a rendszer, az én azt gondolom majd a későbbiekben fog jönni. Most pont az a legfontosabb, hogy van-e nálam energia, vagy nincs-e. Illetve be tudok-e táplálni a hálózatba, vagy a villamos autó töltője, az kap-e elég energiát. Most még nem is az a kérdés, például, hogy a villamosautómat milyen áron tudom tölteni, mert hogyha van egy napelemem, akkor saját magam megtermelem, feltöltöm. De a későbbiekben, ahogy egyre nagyobb fogyasztók kerülnek erre a hálózatra, egyre kritikusabbak, prioritásokat kell állítanom, és nem lesz mindegy az, hogy milyen értékű energiával működtetem én a berendezéseimet, töltöm az autómat, használom a lakásomban
például. Kis analógiával nézve, jobb lenne az elektromos autómat úgynevezett éjszakai árammal tölteni.
Nem biztos, hogy éjszakai árammal, azért nem, mert jó, amit mond, nagyon jó, azért nem, mert ugye vannak olyan napszakok, ma körülbelül 7,5 gigawatt energia van, napelem termelési energia van a rendszerben, kapacitás. Ugye Paksnak a kapacitása a Paks 1-nél 2,5 gigawatt, tehát összességében látható, hogy ez egy elég nagy szám. És ezt föl akarjuk vinni 2030-ig 13-12 gigawattra. De most ez azt jelenti, hogy energia az lesz. De az is igaz, hogy megint visszatérve, hogy mi a tendencia, amit itt meg tudunk termelni, az egy biztonságos energia, annak az ára az tulajdonképpen jó áron termelhető meg, főleg az, hogyha ez megújuló, tehát érdemes ezt használni, érdemes több eszközt erre rakni, de ezeket a későbbiekben nekem menedzselnem kell. Menedzselnem kell olyan értelemben, ha nyáron egy nagy meleg van, akkor én úgy szoktam ezt magyarázni, hogy ha bennállok a Balatonban mondjuk térdig, süt a nap, égeti a hátamat, de van olyan, amikor egy pillanatról másikra bejön egy felhő, és abban a pillanatban elment a napsütés, csökken az intenzitása, ha ezt mondjuk lefordítom a napelemre, annak az általa generált energia teljesítmény is csökken. Tehát ezt azt akarom ezzel mondani, hogy nem mindig az éjszakai áram a jó, hanem akkor, amikor nekem dömping van. Miért probléma ez a villamos rendszeren? A villamos rendszerbe ugye, az elosztóhálózatba ezt be kell táplálnom. Ugye az van, ma abban a fázisban vagyunk, amikor az elosztórendszer az ezt fölveszi. Tehát be kell, hogy vegye. Ezzel ő küszködik rettentően, mert ugye ezt a fajta volatilis energiát berakni, nem befogadni nagyon nehéz, ami egyik pillanatról másikra elmegy. Tehát magyarán vannak olyan napszakok, amikor az áramára is mínuszba megy át, tehát aki termeli, az fizet, hogy vegyék át. Tehát lehet olyan, például olyan szituáció, amikor olyan napszakok vannak, süt a nap, jó időjárás van, és a lokális energiatermelésben a megújulók ott vannak a helyszínen, hogy például a régióban nagyon olcsó lesz az energia. És akkor érdemes az autómat tölteni, nem pedig éjszaka.
De hogy lehet simítani az én autóm töltése iránti igényt, ami akkor fogy el a kapacitásra az akkumulátornak, amikor éppen elfogy, és nem biztos, hogy akkor, amikor éppen olcsó áram van.
Jó, amit kérdez, van egy nagyon izgalmas projektünk, amit a Siemens csinál Bécsben, hogy ott egy új kerületet csatoltak hozzá, és kezdték építeni, ez az Aspen City, és ez egy ilyen kutatásfejlesztési projekt, aminek az a lényege, hogy a Siemens és két áramszolgáltató csinálja ezt, és finanszírozza ezt a projektet, amelyben azt próbálták ki, hogy ha van egy családanya, aki otthon van, elviszi a gyerekeket reggel iskolába, elkezdi, rárakja utána, hazajön, rárakja a töltőre az autóját, simán, szépen kis teljesítménnyel tölt, otthon van, nem kell, hogy bármi történjen. Nagyon jó, miért jó ez? Nem rángatja a hálózatot. Kis mennyiségű teljesítmény jön le, és szépen tudja tölteni. Ha neki 5-kor, 4-kor el kell mennie, be tudja állítani az applikációba, hogy addigra töltsön föl, és ehhez részarányosan óránként tölti ugye az autót. De mi van akkor, hogyha hirtelen el kell mennie? Na most itt van az ugye, hogy nyilvánvaló, akkor egy nagyobb energiaintenzitás kell, 10-15 perc alatt töltse fel az autót. Ilyenkor nyilvánvaló, ez egy nagyobb kapacitás lesz az áramszolgáltatónak. Ha helyben nincs akkumulátor, amiből ezt ki tudom sütni, akkor az ára, akkor a magára a hálózatról kell lehoznom. Tehát ilyenkor jönnek azok az árszabások, amik rendelkezésre állnak, és például egy applikát, tehát az Aspen Cityben is azt csinálták, hogy látszik az alkalmazáson, hogy milyen kilowattóra áron tudom most feltölteni az automat, például 10-15 perc alatt, és el tudom dönteni, hogy én akarom ezt az energiát megvenni, vagy nem.
Jó, de az ökölszabály az itt is él, hogy ami nagyon kell, és azonnal az mindig drágább, mint ami ráér.
Ez általában igen.
Ha lenne rendes elektromos áramtárolási megoldásunk, akkor ezek a problémák ugyanígy élnének? Akkor egyszerű volna. Mindig ugyanannyi áram van, amennyire éppen szükségem van, mert olcsón tudok nagy mennyiséget valahol tárolni. De ma hol lehet?
Igen, részben igaz. Ugye főleg akkor, ugye, amikor a megújulókról beszélünk, ugye azt az óriási kapacitást, ami nekünk megvan, azt nyilvánvaló az évszakok függvényében tudom kiaknázni. De vannak ugye olyan évszakok is, amikor ez nem működik, télen, ősszel, ugye azok a borús napok, vagy éjszaka, amikor ezek nem telnek, és ilyenkor nem telnek meg az akkumulátorok is. Tehát a napenergia mellett, illetve a megújulók mellett szükségem van nekem az úgynevezett zsiron áramra, például szükségem van a gázos erőművekre, ami szintén fejlesztés alatt van, hogy jó pár ilyen új erőművet építsenek, illetve kibővítsenek, vagy szükségem van a nukleáris energiára, ami szintén egy olcsó és zöld energia. Tehát magyarán ezt a fajta kombinációt kell összerakni.
Van nekünk egy párizsi klímaegyezményünk, igen. Klímasemlegesség kell válnunk. Van egy orosz-ukrán háborunk, a vele hozott nagy energiabizonytalansággal. Sose tudjuk, hogy másnap mennyibe fog kerülni. Meg itt vannak a folyamatosan változó igények, mert a lakosság hol vesz elektromos autót, hol meg éppen nem vesz elektromos autót. A három különböző adottságot, azt milyen képlettel lehet valamilyen megoldássá kialakítani, hogy mindig legyen elegendő áram, annak a feszültsége jó legyen, hogy a tévém ne olvadjon el, tehát én biztonságban legyek.
Nagyon jó a kérdés, és ezzel szembesülünk igazából nap, mint nap. És ez tulajdonképpen egy vízió és stratégiát igényel. Ugye ma az egy iszonyú nagy, egyrészt van a Párizsi Klímaegyezmény, illetve van ugye a Green Deal, ennek ugye a sarokkövei azok kezdenek azért lazulni, nem feltétlen biztos, hogy ilyen ütemben haladunk ebbe az irányba. Illetve az is, hogy a gáz az egy eléggé kockázatos dolog ma. De hogy visszamenjek a kérdésre, ha egy ekkora komplex rendszert nézünk, ami több mindentől függ, egyrészt a technológiát fejlesztenem kell, egyre több energiaforrást kell beraknom a rendszerbe, egyre több fogyasztóm van, egyre komplexebb leszek, be kell hoznom az irányítás technikát, illetve az informatikát is a történetbe, ugye az, hogy ezeket karban tudjam tartani. Ez azt jelenti, hogy ez egy akkora rendszerré kezd válni, hogy ezt így valószínűleg a jövőben nem tudjuk megoldani. Mit akarok ezzel mondani? Ezzel azt akarom mondani, hogy el kell indulnunk egy olyan irányba, valószínűleg, amit már elindítottunk 2020-ba, hogy létrejöttek ugye az energiaközösségek, létrejöttek az aggregátorok. Mi ennek a logikája? Ennek a logikája az, hogy a lokálisan megtermelt energiát tudjam én lokálisan felhasználni. Miért jó ez? Nem kell utaztatnom a villamos hálózaton. Miért fontos ez? Azért, mert a megépített infrastruktúrát nem kell iszonyú nagy gyorsaságban, iszonyú nagy költségért kiépíteni. De ez azt fogja jelenteni a másik oldalt, hogy nem egy hatalmas globális rendszert kell nekem tudnom szabályoznom, irányítani, ugye Magyarországot lefedi a különböző országokba bejövő energiát, figyelni a gáz, stb., hanem azt mondom, hogy stratégiailag megpróbálom fölosztani a rendszert lokális régiókká, és ebben a lokális régiókban hagyom, hogy ne csak egyedi, pontszerű, például a háztetőmön telepített napelemek legyenek, hanem hogy tudok én összejönni egy energiaközösségbe, ugye amit kvázi egy non-profit szövetség, vagy hogy tudom igazából összeszervezni a lokális energiafogyasztást és termelést egy aggregátor kezébe, hogy az aggregátor az a gazdasági szereplő, aki tulajdonképpen profitér, megszervezi a termelést, a lokális termelést, a lokális fogyasztást azt menedzseli, és tulajdonképpen még az árra is ráhatása van, hogy a helyben élőknek kvázi egy megfelelő, elérhető és piacképes árat garantáljon. Egy példát hagy mondjak erre. Burgenlandban a Raiffeisen bankkal összeállt a Siemens, illetve az osztrák autó szövetség, és elkezdték a burgenlandi energiaközösségektől megvenni az energiát. A burgenlandi energiaközösségbe be tudnak lépni azok a családok, akiknek a tetőjén napelem van, de azok is be tudnak szállni, akinek nincs egyáltalán napenergia termelése, de tulajdonképpen ebben a közösségben elosztják a megtermelt energiát, valaki fizet, valaki ezért kap, illetve hogy jön ebbe a képbe az osztrák autószövetség? Úgy, hogy az autószövetség ugye elkezdett autótöltőket telepíteni, és aki ebbe az energiaközösségbe benn van, 30%-kal olcsóbban kapja például az energiát.
Értem az energiaközösségben a termelőket, mert a süt a nap, a háztetőkön ott van a napelem, és az termel. De kellene bele valami stabil fogyasztó is, aki helyben átveszi, mondjuk legalább egy fröccsöntő üzem, vagy valami, aminek a termelése, az igénye, az stabil és számolható. Így kell elképzelni?
Én azt gondolom, hogy így kell elképzelni. Nyilvánvaló, hogy fogyasztók mindig kellenek. Ha most megnézzük azt, hogy mi milyen projekteket csinálunk, illetve egy pillanatra visszaugranék, nézzük meg Magyarországon, hány darab ipari park van. Hány darab ipari parknak az üzemének a tetején van napelem?
Egyre több.
Egyre több. És egyre többen hívogatnak is föl, hogy mit csináljon ezzel a napelem termeléssel, hiszen nem kap érte akkora összegű kilovattóra után valami 5 forintot kap, hogy tudja ezt ő felhasználni jobban, illetve hogy tudja esetleg a szomszédjának átadni. Na most ehhez kellenek azok a fajta szabályozások, amik ezeket a szerveződéseket lehetővé teszik, hogy ezeket fel tudjam használni, illetve nyilvánvaló, hogy a városok közelében vannak az ipari parkok, az ipari parkokban vannak azok az ipari tevékenységet végző vállalatok, akiket ebbe be lehet vonni, el lehet nekik ezt adni. Illetve sok esetben vannak már olyan projektjeink, illetve tavaly is csináltunk olyat, hogy a saját közelben lévő napelemű által termelt energiát ő behozza a saját fogyasztásának a lefedésére, a prioritás egy, hogy ezt elhasználja, és utána fog csak a hálózatból energiát venni. Tehát a vízió az tulajdonképpen az lenne, hogy lokálisan termelt energiát ne utasztassuk, helyben használjuk föl, és hogy lehetne ezeket a közép- és kisvállalkozásokat rávenni erre. És még egy pillanatra, ehhez egy nagyon izgalmas történet, ami nekem talán lehet itt behozni. Tehát én ebben látom például a e-mobilitásnak is az áttörését. Ugye ahol energián van, ahol rendelkezésre áll cégeknek a napenergiából termelt energiája, rá tudom-e venni őket, hogy térjenek át e-mobilitásra. Ugye e-mobilitás, az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nemzet stratégia, hiszen nagyon sok akkumulátorgyárunk van, nagyon sok autógyárunk van, tehát érdemes ebbe, és olcsóbb is a technológia. Látszik az, hogy a mobilitás is ebbe megy. Látjuk azt manapság, hogy egyre inkább a logisztika is ebbe az irányba megy el. De ennek is vannak rákfenéi, mert ugye maga az autók, a járművek nem olcsóak, az akkumulátor elhasználódása az egy kockázat, de mindemellett, hogyha el tudja használni a helyben termelt energiát, és erre rá tudom venni, és még azt figyelembe veszem, hogy az ipari parkok környezetében élnek azok az emberek, akik ott dolgoznak, 20-50-es kilométeres körzetben, akkor látom azt egyből, hogy ma a jármű technológia elektromos autózásban van azon a szinten, hogy ezt a mai technológiával meg tudjuk ugrani.
Mi ki tudok számolni, hogy ők hogy járnak dolgozni, ha elektromos autóval járnak dolgozni, tudom, hogy mennyit fognak elfogyasztani, mennyi watt igénye van, pontosan. És azzal napra tudok számolni.
Igen, és ezek az autók igazából 3-500 kilométer távolságot meg tudnak tenni, tehát nincs az, hogy nekik nincs töltőkapacitás, lefullad az autó, 2 órát kell állni a benzinkúton, hogy újra töltsenek, stb. Ami nagyon sok kritika jön vissza a felhasználóktól, és tulajdonképpen ez egy edukáció is, hogy hogy lehet összekötni az energiarendszert, ugye, például az e-mobilitással, mi ebben a jövő, és hogy tudom ebbe a kis-középvállalkozásokat bevonni.
Elég világos és hosszú távúan világos-e a szabályozó környezet ahhoz, hogy ma valaki egy hosszú távú beruházáshoz, egy napelem telepítéshez, vagy egy energiaközösségbe való belépéshez jó döntést tudjon hozni. Tehát tudja-e, hogy mi lesz 10 év múlva?
Nyilvánvaló, hogy nem. Tehát, hogy ez egy új piac, ez jelen pillanatban fejlődik. Ha megnézem azt, hogy a e-mobilitás oldalon mi a magyarországi stratégia, ott sincsenek teljesen tiszta sarokpontok, tehát abszolút igaza van, hogy itt igazából még szabályozás oldalon is vannak kérdések, tehát 10 éves táblatban ezt nem látom. De azt is látni kell, hogy ez egy új technológia.
De akkor hogy fogok tudni jó döntést hozni, hogy beruházzak-e egy lassan megtérülő napelempark, vagy napelem saját ellátású igényt, vagy inkább csatlakozzak egy közösséghez? Mert a végén a papíron ki kéne számolnom, hogy melyikkel járok jobban. És azért mi olyanok vagyunk, hogy általában a sajátot szeretjük, és hogyha nagyjából egyenlő, akkor inkább sajátot akarunk. Saját napelemet.
Igen. Ugye itt kell azt mondani, hogy lassan kell menni, és meg puding próbálja az evést. Tehát én azt mondanám, hogy első körben csatlakoznék egy olyan energiaközösséghez, ahol látom azt, hogy milyen feltételekkel, milyen áron tudom ezt az energiát venni, meg mellé raknám, hogy esetlegesen az autóflottámat átrakni e-mobilitásra, az milyen költségekkel jár, és nem azt nézném csak, hogy mennyi az autó, nem azt nézném csak, hogy mennyi ennek a tankolása, hanem igazából a teljes képet nézném.
Tehát egy portfólióban számolni.
Egy portfóliót nézném, karbantartás, hány évig tud futni az autó, ugye az sem mindegy, és utána döntenék erről. Ha ez a történet, ez megállja a puding próbáját, akkor nyilvánvaló beleállnék. Az is érdekes, hogyha most egy picit előre gondolunk, akarok-e én ma a saját családi házamnak a tetejére napelemet telepíteni? Akkor, hogyha az én energiafogyasztásom, az például eléggé egy családi házról van szó, havonta fizetek mondjuk 15.000 forintot. Érdemes-e ilyenkor napelemet telepíteni? A válasz az elég egyszerű, hogy tulajdonképpen nem.
Hát 120 év alatt térül, mert ki kell számolni.
Pontosan, főleg úgy, hogyha az éves szaldó szerződésbe, ugye az áramszolgáltatóval már nem tudok belemenni, de abban a pillanatban, hogyha lesznek ott közelben olyan fogyasztóim, aminél természetesen ez számba jöhet, és ez segít rajtam, például a feleségem elkezd kerámiázni, és egy kerámia kemencét oda kell rakni, akkor abban a pillanatban kinyílik a lehetőség, mert hogyha ezt az áramszolgáltatótól veszem meg, vagy igazából azt nézem, hogy ez az áram, ez kövő 3 év alatt mennyi fogyasztást fog nekem termelni, akkor ezt ki tudom számolni.
Ha megcsinálja valaki, valakik sokan a lokális energiaközösségeket, ahhoz mit fog szólni egy országos szolgáltató? Hát akkor azt nem fogják annyira használni. Ő nem tud majd díjakat szedni, hiszen nem használják a rendszereit.
Ugye az, hogyha én lokálisan fogom a háztetőkön lévő napelemeket, beszervezem egy energiaközösségbe, ettől függetlenül a lokális hálózatot használnom kell. Ha megvizsgáljuk az áramszolgáltató oldalára, hogy miért jó egy energiaközösség, miért jó akár egy agregátornak a használata. Ugye minden esetben kell, hogy kapcsolat legyen, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek önállóan működő szervezetek, és nincs semmiféle kapcsolat, akár például egy áramszolgáltatóval, vagy akár például a Mavira.
Nyilvánvaló, tehát meglévő hogy ez, hálózat kell hozzá, azon megy az áram.
Meglévő hálózat kell, azon megy az áram, nyilvánvaló. De ugye az ott megtermelt energiát, miért szedem én őket csokorba? Azért, mert sokkal egyszerűbben tudom őket szabályozni, mint sem az egyes napelemeket egyes invertereken keresztül a háztetőmön. Tehát, hogyha csoportba szedem őket, egy nagyobb tömeg van, jobban tudom ezeket szabályozni. Ezek a szabályozások, hogyha csak energiaközösségről beszélek, és nincs lokális szabályzó, például tegyük föl, így hívom én most az agregátorokat, aki a lokális energiatermelést, fogyasztásba beépül, és ott egy szabályozási funkciót ellát, például a mikrogrideken keresztül, ha ez nincs, akkor tulajdonképpen egy ilyen energiaközösség sokkal könnyebben kezelhető egy energiaelosztási rendszer számára, mint sem az egyedi háztetők. Ugye most abban próbálnak előre menni az áramszolgáltatók is, hogy a különböző energiamérők mögötti rendszert próbálják látni, hogy sokkal jobban előre tudják becsülni, hogy mik fognak következni. Tehát ha ő neki napelem van, fogyasztói, nagyfogyasztói vannak, akkor nem látja az árammérő mögött, hogy igazából mennyi a jelenleg megtermelt kapacitás, ha esetleg ott tároló van, az mennyi termelt, tárolt energia van, azt mikorra használja föl, kvázi mikor mennyi energiát fog leszívni a hálózatból. Tehát magyarán ez is egy téma, hogy a mérők mögötti világot ismerjük meg, hogy jobb predikciókat tudjunk adni. De abban a pillanatban, amikor tömegbe fogom össze ezeket az energiaközösségeket, akkor a tömegben sokkal nagyobb energia, sokkal nagyobb kapacitásokat tudok mozgatni, és hogyha ezeket el tudom használni lokálisan, vagy kérhetek arról például egy agregátornál, hogy adjál vissza nekem lokálisan energiát a hálózatnak, és itt jön be az, hogy egy agregátor, ugye az egy gazdasági közösség, hogy tud ő pénzt termelni, hogy lesz ő érdekelt abban, hogy a saját rendszerét, lokális rendszert az fejlesz-e, úgy, hogy tulajdonképpen egy flexibilitási szolgáltatást ad magának, az áramszolgáltatónak, vagy a Mavirnak. És ezáltal könnyebben tudjuk, tehát nem egy nagy monolit rendszert mozgatok egyes pontokkal, hanem szereplőket mozgatok, akik mögött ott vannak például ipari parkok, városok, vagy több falu együttese.
Ha bemegyünk az árammérők mögötti világba, akkor ha jól értem, akkor az már a családi. A lakosságnál az a családi világ. Itt lehet olyan megoldásokat csinálni, ami segíti az egyenletes ellátást?
Igen.
Tehát, igen. A villanykapcsoló, meg a számítógépemen lesz egy mérő, a mosógép ellátásánál lesz egy mérő, és nagyjából tudják, hogy mikor szoktam mosni, és ahhoz tervezik a rendszert?
Én ebben egy kicsit szkeptikus vagyok, azért is mosolygok, mert azt gondolom, hogy egy áramszolgáltatónak én személyes véleményem az, hogy nem ez a feladata, de természetesen vannak olyan intelligens eszközeim, amiket már meg tudok szólítani. Itt ha például gondolok egy inverterre, ugye, ami ugye a napenergia termelésemhez szól, le tudom kapcsolni a hálózatról, abban az esetben, hogyha nekem a hálózatot túlterheli. Tehát ilyen lehetőségeim vannak. De pontosan azért, mert szerintem mindenki érzi, hogy kezdünk elaprózódni ezekbe a dolgokba, sokkal egyszerűbb, hogyha ezeket egy lokális menedzsmentnek adjuk át, aki ezeket tudja kezelni, és tulajdonképpen az áramszolgáltató ezekkel beszélget. És nem ilyen lokális szintre megyek le, nem kapcsolgatok invertereket, stb., hanem megpróbálom ezeket rendszerbe szervezni.
A lokális szolgáltatónak, ha jól értem, az egy nagyon fontos feladata, hogy az adott közösségen belül mindig stabil legyen az ellátás. Van fizikai korlátja annak, hogy honnan vesz áramot, ha mondjuk Grönland alsón felfedeznek valami iszonyú olcsó dolgot, akár vehet onnan is, ha akar?
Igen, abszolút. Tehát ugye ma az árampiac az tulajdonképpen liberalizált, ezt be tudom hozni, sőt, be tudok hozni zöld energiát is, tehát meg tudom különböztetni az energiákat is. És ez igazából az, amivel tulajdonképpen az agregátorok a jövőben tudnak majd játszani. Azért mondom a jövőben, mert ma, jelen pillanatban még nem látok, tehát van erre szakmai közösség, foglalkoznak ezzel a témával, de nem tartunk még itt, hogy ezek megvalósuljanak. Ha egy kicsit tovább megyek, hasonló lesz a szituáció, például a villamos, a logisztika villamosításával. Tehát, hogyha logisztikába bejönnek az elektromos teherautók, akkor gondoljunk egy logisztika depót, a depókat mondjuk Budapest környékén, mekkora energiát fognak ezek felvenni, tulajdonképpen ezeknek a menedzsmentje az külön egy feladat lesz, hogy itt az energiát menedzseljük, annak függvényében, hogy milyen zöld energiatermelésen van, ESG szempontjából ugye ez mit jelent a cégnek, mennyi zöld energiát használok föl, nyilvánvaló ezt maximalizálni akarja, honnan veszem az energiát, milyen szerződéseim vannak beszerzésre, hogy fogom ezt hozzáilleszteni az alaptevékenységemhez, ugye a logisztikához. Ne felejtsük el azt, hogy a logisztikus az nem energetikus, tehát megint bejön az a fajta dilemma, ugye, hogy itt van egy tudásbeli, lesz egy tudásbeli hiány is, ugyanúgy, mint az áramszolgáltatóknál is. Annyira bővül a hálózat, annyi középfeszültségű alállomás lesz, annyi kisfeszültségű alállomás lesz, hogy ha a rendszerből azt akarom, hogy fölkapcsolom a villanyt, mindig égjen a lámpa, akkor tulajdonképpen itt a szakembereket képezni kell, egy szakember hiányt kell megfogni, tehát ebbe az irányba el fog menni mind az oktatás, mind pedig a gazdaság is, és ha visszaugrok most a logisztikához, ott is, ha az egészet átrakom villanyra, akkor tulajdonképpen az is egy ilyen kis közösség lesz, vagy egy aggregátor lesz, ahol neki a későbbiekben, ha ez az átállás, ez a villamos átállás megvalósul, akkor nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni az ő operatív költségét, az energia, villamos energiának a költségét.
Üdvétlenül egy érdekegyezés van, a logisztikus is egy folyamatos kapacitás kihasználást akar, meg az energetikus is egy stabil folyamatos kapacitás kihasználást akar.
Pontosan, plusz bejön még az energiabeszerzés is, hogy milyen időpontban tudja garantálni a legalacsonyabb energiát, és mikor kéne azokat a teherautókat tölteni. Tehát az sem mindegy.
Hogyan tudnak számolni például az akkumulátorgyárak energia igényével?
Tehát az, amik ma épülnek?
Amik most épülnek.
Hát ugye ezeket jelen pillanatban nyilvánvaló, hogy a villamos tervezésnél ezeket az energiaigényeket leadják, ezekkel terveznek. Ugye ami ennél sokkal bonyolultabb az, hogy hogyan tudok egy készfogás után, miután ugye a beruházásról megszületik a döntés, odarakni a villamos hálózatfejlesztést és a végén ugye a középfeszültségű alállomást odarakni, aminek ugye a hagyományos kivitelezési ideje 2-4 év, de mire ugye amikor kézbe csaptak és elindul a beruházás, az mondjuk egy másfél év. Tehát itt jönnek be azok a technológiai fejlődések is, hogy a megszokásokkal esetlegesen szakítani kell, és hogy tudom a tervezést egy olyan digitális irányból elindítani, ahol föl tudom exaktan építeni azt az alállomásomat, míg a projektnek az összes többi építészeti, statikus tervezése megy, addigra már én egy digitális olyan rendszert rakjak össze, amiből csavarszintig látom azt, hogy ez a villamos alállomás ez hogy fog összejönni, és ezt esetlegesen egy gyárban elő tudom készíteni, oda tudom vinni, ott le tudom rakni, és kvázi egy másfél év után, ahogy a beruházók igénylik, ezt oda tudjam rakni. Tehát ezek a technológiák, ezek jönnek, és az akkumulátorgyárak vagy az autógyárakhoz iszonyú mennyiségű energia kell. Az is kérdés, hogy ezt hogy tudom, honnan tudom behozni, megtermelni. A jelenlegi villamos rendszeremen ezt át tudom-e hajtani, tehát van-e olyan fizikai kapacitásom, és a későbbiekben az lesz a kérdés, hogy tudom ezt karban tartani, mert ugye az a kisebbik baj, hogy ha valami kiesik, gondolok én arra, hogy a villamos infrastruktúrában a nagyobbik baj az, hogy ez érinti a termelést, és a termelés is megáll. Tehát a sokkal nagyobb pénzkiesés. Tehát magyarán technológiailag abba az irányba megy el a villamosipar, a fejlődés, hogy tudom mindennek egy digitális ikrét megalkotni annak érdekében, hogy mind fel tudjam gyorsítani a kivitelezést, mind a karbantartást azt tulajdonképpen kézbe tudjam tartani, kvázi lássam azt, hogy az új digitális eszközeimben mikor kell nekem frissíteni bármilyen firmware-t, mi az, amivel jelen pillanatban probléma van, mi a meghibásodás, nem is beszélve arról, ugye, hogy bejött a NIS 2 szabályozás, ugye ez az kritikus infrastruktúráknál egy nagyon fontos, a kibervédelmi előírásokat jelenti, hogy a meglévő telepített bázisom tulajdonképpen ezeknek megfelele. És ennek úgy tudok megfelelni, hogy egy folyamatos frissítést, ellenőrzést beépítek a rendszerembe, amit lássuk be, csak úgy tudom megcsinálni, hogyha ezeknek a digitális ikrei, a különböző fejlett digitális és IT eszközökkel felépített monitoring rendszerei megvannak.
De azt kell biztosítani, hogy senki ne tudja egy támadással az egészet lelőni.
Igen, ezt tudja, illetve ne legyenek rések a pajzson.
Eddig még nem beszélgettünk, pedig áramról van szó, a vezetékről, a vezetőről, a részkábelről. Az nem is kell hozzá, vagy ennyi, amennyi van, annyi elég?
Nem, nyilvánvaló ez egy hibrid megoldás, tehát abban a pillanatban, amikor különböző régióban nekem különböző üzemeket építünk, oda kell rakni a rezet, tehát valahogy oda kell vinni az áramot. Akkor jön be a kérdés, hogy mikor digitalizálok és mikor viszek fizikai infrastruktúrát, amikor meg tudom nézni azt, hogy az adott ponton milyen kapacitások kellenek, milyen energiafogyasztási kapacitások lesznek. Ha ezt ki tudom használni, hogy menedzselni tudom, magyarán szabályozni tudom a helyben felhasznált energiát, és oda tudom a meglévő infrastruktúrán keresztül rakni azt az energiát, akkor nyilvánvaló olcsóbb digitálisan ezt az egészet menedzselni, mint sem, ha valahova kell egy új kábelt fektetést megcsinálni, vagy új légkábelezést csinálni, aminek az árai azok eléggé tetemesek, nem is beszélve a kivitelezési időről. Tehát ez mindig egy dilemma, soha nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy a másik, a kettőnek együtt kell működnie.
Honnan lesz ennyi ember, aki ezt megcsinálja? Mert jól értem, hogy nem villanyszerelők, meg erős áramú mérnökök kellenek, hanem informatikusok, rendszertervezők, villanyszerelők, meg erős áramú mérnökök egy személyben.
Én azt gondolom, ezt ugyanúgy szét kell szedni, mint ahogy szét kell szedni az egész infrastruktúrát. Tehát egyben nem kapok olyan szuperembert, aki tulajdonképpen elektrolakatos, tehát magyarán egy középfeszültségű berendezésbe a fémmechanikát tudja, mert hova kell nyúlni, de ő az, aki mér, de ő az, aki tulajdonképpen az intelligens routert is fogja és fölprogramozza, vagy akár a kibervédelemben látja azt, hogy hol vannak a rések. Nem? Tehát, hogy ezeket igazából szét kell szedni. Nyilvánvaló, hogy kell egy villamos technológiai képzettség minden egyes embernek, kell egy IT képzettség, és kellenek azok a fajta új képzettségek, ami például a cloud technológiát, tehát a felhő technológiát hozza be, illetve a karbantartást, és későbbiekben a mesterséges intelligenciát, amit azért mondom, hogy későbbiekben, mert már mi is elkezdünk ezzel foglalkozni, hiszen egyre inkább az látszik, hogy ugye mondtuk itt a villanyszerelőt, de ne becsüljük alá, tehát nagyon kevés van belőle. És nagyon kellenek ugye ezeknek a rendszereknek a karbantartásánál, mert ahogy mondtam, ugye abba az irányba haladunk, hogy a villamos energia az zöld, a villamos energia az megbízható, mert itt termeljük az országban, és egyre több fogyasztót átrakunk erre. És ezek a rendszerek komplexek lesznek.
Tehát és még egyszer, villanyszerelő agyon üt otthon az áram, ha valamibe belenyúlok.
Egyrészt, másrészt pedig ugye, ha például a napelememnél az invertel az elromlik, vagy ha bármit akarok csináltatni otthon a villannyal, akkor ki kell hívnom a szerelőt, és hogyha kevés szerelő van, nem fog kijönni időre, és akkor megint ott van, fölkapcsol a lámpát, és nem világít.
Ugye kritikus infrastruktúráról van szó, amikor áramhálózatokról abszolút beszélünk. Egy helyen fogják az egészet kezelni, vagy az erőműveket külön fogják csinálni, a hálózatot megint külön fogják csinálni. Vagy lesz valaki valahol, aki az egészet látja, hogy hol kell beavatkozni, és nem kell felemelni a telefont.
Nem, tehát olyan nem lesz, olyan nem, mind a mai napig nincs is. Tehát az erőműnek van egy saját automatizálási rendszer, erőművi irányítási rendszer, ami kommunikál például a Mavira, vagy az elosztórendszerrel. Ők látják azt, hogy ugye kér az elosztóhálózat, vagy az átviteli hálózat bizonyos energiát, és ezt egy kvázi, egy 15 perces ütemmel tudják teljesíteni. Nem is lehet az, hogy egy nagy monolit rendszert csináljunk. Ugye ebben a Siemens szintén vált, hiszen a Siemens nem csak, hogy kapcsolóberendezések oldalán vagyunk, vagy autótöltők oldalán, hanem Magyarországon nagyon sok olyan, mind az átviteli, mint pedig az elosztóhálózati SCADA rendszerünk működik, amelyek jelen pillanatban ezek elvárások, illetve a mostani átalakulások miatt nyilvánvaló, hogy frissítésre vagy egy új rendszer telepítéséről szólnak, vagy azon dolgozunk. És itt nagyon fontos, hogy nem monolit rendszereket adjunk, ez a Siemensnek a rendszer stratégiája is. Mindenképpen elemekből felépülő rendszerben gondolkodjunk, amelyek kommunikálnak egymással, amelyeknek vannak szakértői, ezek között az adatkommunikáció az megfelelő, de ha bármelyiken valamilyen probléma van, azt ott lokálisan lehet kezelni. És a rendszernek úgy kell felépülnie, ha valahol kell energia, hol kell energia, melyik régióban, milyen energiatermelő egységeink vannak, milyen áron tudják ezt fölterhelni pillanatok alatt, és tulajdonképpen ez egy rendszerbe kell, hogy álljon majd a Mavionak, de ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy régióm, vannak különböző erőműveim, vagy áramszolgáltató egységeim, vagy például aggregátoraim, és vannak zöldjelzéssel látott kapacitások, és mellette egy szám, hogy milyen egy időtényező, hogy milyen gyorsan tudja ezt föladni a hálózatra, hogyha a hálózatnak erre igénye van.
Az digitálisan kezelhető, hogyha valami hiba van, akkor a hibás szakaszt megkerüli, vagy ez csak fizikai módon kezelhető egy duplikátum kiépítésével?
Nyilvánvaló, hogy fizikai, tehát hogy megkerülni egy adott szakaszt, amivel probléma van, azt ahhoz kell a fizikai út. Tehát ez nem kérdés. De az a kérdés, hogy vannak olyan érzékelőim a rendszerben, ami tulajdonképpen ma is létezik, ma is van, és amelyek tulajdonképpen ezt fel tudják érzékelni tudják, és egy átmeneti automatikus átkapcsolást tudnak véghez vinni. A kihívás jövőben az, hogy ezek egyre komplexebbé fognak válni. Pontosan azért, mert ha az ország térképet magunk elé képzeljük, akkor nagyon sok ponton történik energiatermelés, energiafogyasztás. Hála Istennek elindult Magyarországon egy újraiparosítási terv, tehát nagyon nagy fogyasztók is bejönnek a rendszerbe. Tehát ezért mondtam az elején, pár perccel ezelőtt, hogy hibrid módon kell ezt a hálózatfejlesztést elképzelni, mert kellenek azok a fizikai utak, fizikai kábelek, amiken keresztül a digitális rendszerek, automatizálási rendszerek tulajdonképpen ezeket használni tudják.
Ja, határkeresztező kapacitásaink vannak. Igen. Magyarországnak is nagyon sok helyre. Ilyenkor mindenkinek nagyjából ugyanezzel a hozzáállással kell kezelni a saját rendszerét, vagy mindenki csinálhat magának egy saját rendszert. A COVID idején volt az önellátás egy nagy divat, hogyha nem jön máshonnan, akkor meg kell termelnünk magunknak mindent, mert akkor vagyunk biztonságban.
Én azt gondolom, hogy... Ugye az, hogy mi megtermeljünk mindent, ott is nagy szerepet játszik, hogy milyen áron tudjuk ezt tenni. Mekkora a kitettségünk, milyen áron tudjuk előállítani. Tehát ha megújulókból tudok előállítani, annak az ára az elég alacsony. Na most nyilvánvaló, hogy ez egy nagy rendszer az európai áramrendszer, ezek össze vannak kötve, de nyilvánvalóan ennek vannak funkcionális elemei, amely funkcionális elemeknek van egy saját vezérlési, irányítási rendszere, amelyeket be lehet hozni a rendszerbe, vagy ki lehet venni a rendszerből. Na most a nagy SCADA rendszerek is így működnek, tehát hogy ha van egy nagy elosztó rendszerem, egy elosztó hálózatom, ott a SCADA rendszer, a mi felfogásunk vagy víziónk szerint kommunikálni fog a mi felhő alapú kisfeszültségű rendszerünkkel. Ha ott valami kiesik, akkor nyilvánvaló erre reakciók lesznek, de ez a két rendszer ez teljesen különböző, pontosan azért, hogy ne legyen az a gigantikus nagy rendszer, hanem kvázi gyors beavatkozásra képes, saját felelősséggel rendelkező rendszereink legyenek.
Tehát moduláris rendszer. Az autóknál, hogyha valami elromlik, akkor nem kell az egészet szétszedni, hanem ha valaki tudja, hogy mit kell kivenni, meg betenni helyébe, akkor az működni fog?
Abszolút.
Mi ez a SCADA rendszer? Mert beszélgetésünk után tőlem fogják megkérdezni, és fogok ott állni.
Igen, elnézést erről. Tehát a SCADA rendszer az azt jelenti, hogy ha van egy nagy elosztó hálózatom, azon különböző mérőműszereim vannak, illetve vannak a mérőműszerek mellett olyan beavatkozó szervek, például a kapcsolók, amelyek például az áramutakat ki tudják jelölni. És a mérőműszerek azok feljönnek egy rendszerbe, ugye a mért értékek feljönnek egy rendszerbe, ezt hívjuk mi SCADA vagy monitoring rendszernek, és ezen keresztül az operátorok, akik látják ugye a teljes villamos hálózatot, képesek üzemi beavatkozásokat elvégezni, képesek a rendszert üzemeltetni.
Tehát ha látja, hogy ott összeállnak olyan paraméterek, amik mindjárt beavatkozást igényelnek, akkor azt ő megcsinálja, vagy ez automatizmus?
Lehet ez is, az is. Tehát ugye ezeknél a rendszereknél lehet manuálba menni, vagy automatizmusban, nyilvánvaló, hogyha alaphelyzetben az automatikus működést preferáljuk. Hiszen azért a villamosrendszerben a változások iszonyú gyorsak.
Tehát gyorsabbak, mint ahogy egy ember meg tud nyomni egy gombot.
Pontosan.
Hogyan számolnak egy komplex irányítási rendszerben az elektromos autók tároló kapacitásával? Mert itt elméletek voltak arról, hogy micsoda remek tároló kapacitás, a nap 24 órájából csak 2-t megy, a maradék 22-ben meg tárol energiát.
Ez is egy nagyon jó kérdés, ugye ezt kerülgetjük ezt a témát az elmúlt jó pár évben. Ennek egy rákfenéje volt. Ugye az alapgondolat az az, hogy milyen izgalmas, hogy azok az akkumulátorok, amik az autókban vannak, vagy teherautókban vannak, azok tulajdonképpen négy keréken mozgó akkumulátorok. Tehát nem földhöz ragadtak, de négy keréken mozognak, és amikor ezek föl vannak rakva a töltőállomásra, ugye általában, amikor az emberek reggel 8-kor bemennek a munkahelyükre, vagy este, és este 5-ig ott vannak, akkor tulajdonképpen ezek hozzá vannak csatolva a villamos hálózathoz. Tehát kvázi, ha elkezdünk számolni ezeknek a kapacitásával, akkor ez egy iszonyú nagy akkumulátor kapacitás. Ma nem tartunk még ott, hogy lássuk azt, hogy az autógyártók, akik ezek, illetve az autógyártóknak az akkumulátor beszállítók, erre, tehát magyarán a feltöltés mellett a gyakori kisütésre adjanak garancia kibővítést, ilyen értelemben használhassuk is, ezt hívjuk mi V2G-nek, Vehicle to Grid, tehát autó a hálózatba, vagy autó az épületbe termel, de erre kutatások, R&D projektek rendelkezésre állnak, tehát hogy ezek bizonyos országokban, általában az északi országokban ezeken vannak ilyen projektek. Ez egy kérdés lesz. Most azzal, hogy az e-mobilitásnak a térnyerése itt Európában lelassult, én azt gondolom, ez a kérdés is egy picit háttérbe került. A kérdés az, hogy nálunk is mi lesz az Magyarországon az az e-mobilitás stratégia, infrastruktúra kiépítés, hogy fog ez tovább menni, ami nyilvánvaló az itteni autó, illetve akkumulátor kapacitás, termelői kapacitásokra épülne rá. És még egyet hagyd mondjak, tehát hogy ez az iparág, ez most egy picit lelassult az e-mobilitás, de az elmúlt években például a Siemens is megvett egy olyan szabadalmat, és elkezdett fejleszteni, hogy lehet wireless-en tölteni az autókat.
Tehát magyarán
vezeték nélkül, tehát magyarán ne kelljen kábelesen összecsatlakoztatni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy az autó megy, és érzékeli, amikor a földön lerakott egy ilyen téglalap alakú adapter van, és pillanatok alatt érzékeli az autó, és benavigál a fölé, és tulajdonképpen abból tudja fölvenni azt az energiát. Ami azért nagyon jó, mert nem kell csatlakoztatni, de innentől kezdve bármikor megvan a lehetőség arra, hogy ezt töltsük, illetve két irányú, tehát bidirectional töltés és kisütés legyen, tehát magyarán vissza tudom venni az akkumulátorból az energiát elég könnyedén, anélkül, hogy nekem fizikailag csatlakoztatnom kéne.
Olyan megoldás az lehetséges? Ezt valahol olvastam, de lehet, hogy csak viccből írták le, hogy mondjuk a horgász tanyámat. Oda nem vezettetem be az áramot, hanem van egy masszív elektromos autóm, akkor oda megyek vele, és az autóról üzemel a rezsó, meg a tévé, meg minden. Van benne annyi energia, nem? Egy 60-as izzó van bent, megfőzöm a durbincsot, annyi energia kell.
Igen. Hát egy durbincshoz mindenképpen van benne annyi energia. Persze, én is láttam ilyen videókat, és biztos lehet, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még nem itt tartunk, hogy az elektromos autókat erre használjuk. Természetesen vannak azok a műszaki fanok, akik ezzel próbálkoznak. Én nem is akarom ezt a lehetőséget elvenni tőlük, de abszolút izgalmas. Viszont abba az irányba érdemes elmenni, ugye, hogyha például a kórházak tetején vannak napelemek, és ott nem mindegy az, ugye, hogy napelemek vannak, akkumulátorok vannak, nem mindegy az, hogy az energiát mennyire veszem, saját magam meg tudom-e termelni, stb. És ilyen projektek Nyugat-Európában jócskán vannak, hogy tudok egy olyan kvázi mikrogridet, egy mikrohálózatot építeni ezekben az épületekben, akár egy egyetemi épületegyüttesnél, akár egy kórháznál, ahol sok napelem van a tetőre téve, és hogy lehet ezt behozni a saját fogyasztásnak a kompenzálására, ami megint egyfajta energia költségcsökkentést jelentene, és itt megint azért jön ez be, mert ezt vissza tudom táplálni természetesen a hálózatba, éves szinten ezt ki tudják nekem egyenlíteni, csak ugye az áramszolgáltatók is prüszkölnek ettől, hiszen iszonyú nehéz ma ezt a fajta energiavolatilitást kezelni.
Mi nem erre van tervezve?
Meg nem erre van tervezve eredetileg sem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Balas Levente, a Siemens ZRT Smart Infrastructure szakmai igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.